Kedves hallgataink, köszönjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal a Néprajzi Múzeumban látogatunk el, annak egy vándor kiállításáról fogunk beszélni, melyet Tasnádi Zsuzsanna rendezett, a Néprajzi Múzeum rajz és nyomtatvány gyűjteményének vezető muzeológusa, néprajzkutató és az Ácsolt Fatornyok védelmező templomok kiállításnak a kurátora. A kiállítás nemrégiben Sepsiszentgyörgyön járt, ebből az alkalomból beszélgetünk róla. Mit lehet látni a kiállításon?
A kiállítás grafikákat tartalmaz és archív fényképeket. Elsősorban 1920 előtt készült alkotásokról van szó, és olyan kollekciókat mutat be, amely a korabeli rajztanárok, mérnökök, festőművészek által készített képeket ábrázol. A kiállítás körülbelül 60 grafikát tartalmaz, és néhány fényképfelvételt. Itt szeretném megemlíteni elsősorban ugye a rajztanárokat, akik az 1900-as évek elején óriási szerepet töltöttek be abban, hogy dokumentálták a műemlékeket, az épített örökségünket, de nem csak a műemlékvédelemben, hanem a néprajzkutatásokban is ők voltak az első úttörők, hiszen ha eszünkbe jut Huszka József rajztanár, aki a magyar ornamentika kutatója volt, tehát ő ugyanúgy a műemlékvédelemmel is foglalkozott, de Szinte Gábor, Szinte László, Telegdi Árpád, és sorolhatnám még a neveket, hogy kik dolgoztak erdélyi terepen.
Kós Károly is nagyon sokat rajzolt. Ő hogyan élik ebbe a vonulatba?
Igen, a Néprajzi Múzeumnak nincsen Kós Károly grafikája, de ezt feltétlenül fontosnak tartottam beemelni, hiszen ez az a korszak, amikor ugye beindul a Malonyai Dezső magyar népművészete, de ekkor indul az építészetben is Kós Károly nevével fémjelezve a magyar építészetnek egy sajátos vonulata, és Kós Károly ebben az időben már sikeres építész, amikor ugye felkérik a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum tervének megalkotására, és hát feltétlenül fontosnak tartottam bemutatni az ő munkásságát is, hiszen nagyon jól ismerte az általunk említett alkotókat, tanárokat, mérnököket. Az ő munkásságát egy kis kézirattal próbáltam illusztrálni. Ez a kézirat az ő egyetemi évei után készült, hiszen ő, amikor befejeztem az egyetemet, akkor az akkori miniszteri tanácsos közvetítésével 1907-ben egy 6 hónapos ösztöndíjat kapott, amikor az erdélyi tájegységeket bebarangolta, kutatta az ilyen népi építészetet. És ezt, amikor ő hazaérkezett az útjáról, akkor megírta egy kis kéziratos könyvecskében, ilyen nagyon szép kódex betűkkel, és le is rajzolta a kalotaszegi jellegzetes építészeti típusokat, a torockóit, de a Százföldet is, tehát nagyon szépen összefoglalt az erdélyi népi építészetet. Már akkor udvarolt a türei református pap leányának, és a leány kihímezte, nagyon szépen írásos borítóval csomagolták, és így ajándékozták oda a Korongi Lipikeleknek, akik tulajdonképpen ezt az ösztöndíjat neki kieszközölte, vagy közben járt. Úgyhogy ez a kis könyvecske oda került Sepsiszentgyörgyre, hála Istennek, az Országos Széchenyi Könyvtár tulajdonából. És nagyon fontos volt, hiszen a tavaly, tehát 2012-ben a Székely Nemzeti Múzeum 100 éves fennállását ünnepelték, tehát nem csak a kiállítás, hanem ez a kézirat is, hogy ott megjelenhetett, tehát Kós emlékév volt. Nagyon örültek az ottaniak, persze én is, de tényleg a kiállításnak a központi tárgya volt ez a kis kéziratos könyvecske.
Milyen funkciót töltöttek be ezek a templomok, mert ugye ácsolt fatornyok, és a másik fele a címnek védelmező templomok.
Igen, köszönöm a kérdést, hiszen én mostanig az alkotókról beszéltem, de a kiállítás tulajdonképpen ezzel párhuzamosan bemutatja a különböző templom típusokat is, hiszen a a mezőségi kalotaszegi fatemplomok és fiatornyos fatornyok az egyik típusa ezeknek a templomoknak, de ott vannak a székelyföldi vártemplomok, ugye, amelyek erőt, tehát védelmező funkciókat is betöltöttek, akár csak a százföldi erőtemplomok, amelyek vastag falakkal vannak körülvéve, tehát nagyon szépen mutatják ezeknek a templomoknak a oltalmazó funkciójukat is.
A templomokban dekorációk is vannak. Ezekről mit lehet tudni, vagy mit érdemes elmondani?
Igen, a kiállítás során igyekeztünk bemutatni olyan rajzok, grafikákat, amelyek a templomok belsejét, festett fa mennyezeteit, harangvetőknek a díszítményeit, padoknak a díszítményeit, vagy éppenséggel freskókat mutatnak be. Tehát nagyon sokrétű és szerteágazó ez az anyag, de kiemeltünk egy-egy fontosabbat ezek közül is. Például a Huszkának a Szent Margit legendáját, vagy Telegdi Árpád Bánfi Hunyadi rajztanárnak a nagyon szép kalotaszegi festett padokat és mennyezeteket, és így tovább a különböző, például a Székely Dezsi templom kerített falában beépített, annak idején még ott lelhető festett ládáknak a díszítményeit bemutattuk, és igyekeztünk, igen, minél többet a kazettánkból és a festett mennyezetekből.
Ezek a motívumok, amik a bútorokon, mennyezeteken, épületfalakon megjelennek, mennyiben kapcsolódnak a népművészeti motivumokhoz, mondjuk a hímzések, otthon használt bútorok, ládáknak a motivumaihoz?
Mindenképpen kapcsolódnak, hisz a néprajzi kutatások nagyon jól kimutatták, nem olyan rég egy kolléganőm az umlingokkal foglalkozott, és itt is volt egy kiállítás pár évvel ezelőtt a Néprajzi Múzeumban, hogy ugyanazok a festő asztalosok készítették például a festett mennyezeteket a templomokban, templomi berendezéseket, mint a például a mennyasszonyi ládákat, a festett ládákat. Tehát nagyon, nagyon sok a hasonlóság, sőt, tehát ha ugyanaz a mester készítette, gyakran a díszítmény is ugyanaz. A templomba fölelhető textíliák pedig nagyon szépen látszik, hogy ezek szinte mintát szolgáltattak a falvakban az asszonyoknak, a hímzéseken nagyon jól látszanak ugyanazok a stílusú, szerkezetű díszítmények, a kacskaringós például, ami egy szerkezet, a kacskaringóra épített virágfejek, a kevés levél, ami nagyon sajátossága a régi díszítő motívumoknak.
Említettél egy olyan szót, hogy umling. Mi ez?
Hát ez egy festő asztalos dinasztia volt, mondhatjuk úgy, és szerte Kalotaszegen, Erdélyben nagyon sok felé megtalálhatjuk az ők munkáikat, és ugyanúgy dolgoztak templomokban.
Mikor éltek ők? Kicsit a Sepsiszentgyörgyi élményeidről is szeretnélek kérdezni, hogy milyen a Sepsiszentgyörgyi Múzeum, hogyha valaki el akarja képzelni, hogyan képzelje el, és milyen érzés benne mozogni, kiállítást rendezni?
Hát a Sepsiszentgyörgyi Múzeum, én nem tudom hasonlítani semmihez. Azt hiszem, hogy az egy teljesen különálló építészeti alkotás. Azt mondanám, hogy az épített örökségünk, magyar örökségnek szinte egy összefoglalója, hiszen Kós Károly olyan anyagokat használt, ami a környéken fellelhető, tehát a kő, a fa, a tölgyfa, a helyi kövek, hogy milyen, tehát az a fajta harmónia és egyensúly az nagyon, tehát ahogy belép az ember az udvarra, a fogadótér, az minden nagyon jól van megtervezve, a kilincstől kezdve, ugye, ami kovácsolt vas gyönyörű alkotás, külön maga a kilincs is már egy remek mű, a gyönyörű tölgyfajtó, ami olyan, mint egy templom kapuja, és amikor bemegy az ember, tényleg egy különleges hangulata van, tehát a nehéz elemeknek a gyönyörű egyensúlya érvényesül, és mivel tavaly volt, ugye említettem, 100 éves az épület fennállását ünnepelték, nagyon szépen helyrehozták, illetve elkészítettek olyan apróságokat még az épületen, ami azelőtt, tehát Kós Károly terveiben megvolt, de csak most került sor rá, például a bejárat fölött van egy nagyon szép velencei mozaik, ami most került fel csak, de Kóskároly tervei alapján készült. Nagyon szépek a kovácsolt vas lámpások, azokat is most tették föl.
Ezek hogy néznek ki, milyen formájuk van?
Hát ezek is a vasnak az anyaga, de nagyon szépen megmunkálva, olyanok, mint valami tornyocskák, de nem hasonlítanak például az istálós lámpáshoz, tehát hogy ne úgy képzeljük el, mint az istálókban a lámpást, hanem teljesen művészi darabok, külön-külön. Utána lehet nézni szerintem a könyvekben, interneten. Ezt a könyvet ennek a tiszteletére adták ki 2012-ben a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Kóskároly emlékévre.
Ezek a mozaikok, velencei mozaikok, igen, amik itt benne szerepelnek, 2008-ban készültek. Ennek az évfordulónak az előkészítésében?
Igen, akkor kerültek föl aztán a 2012-ben. Tehát itt folynak különböző, vagy folytak munkálatok, amik aztán, hál' Istennek, a tavaly ezek szépen összehangolódtak.
Egyébként hogyan lehet megközelíteni a múzeumot? Helyileg, hogyha az ember megérkezik Sepsiszentgyörgyre, hogyan tudja megtalálni, mennyire van a középpontban?
Hát nincs messzi, hál' Istennek, a központtól, úgyhogy ahogy beérkezik az ember a központba, ott folytatódik a Kóskároly utcával, tehát a központtól tovább, és rögtön ott találja magát. Nagyon szép, tehát az utca frontról is látványos, hiszen a Székely Nemzeti Múzeum, tehát mint egy skanzen is működik, és ott vannak a régi székelykapuk utcafronton beépítve, de ott van a Csiki ház, tehát látványosan megtalálja az ember, nem tévesztheti el, sőt a múzeumnak ugye a zsolnai kerámiás fiatornyos tetejét rögtön felismerheti.
Tehát messziről mutatja, igen, hogy merre felé kell menni. Egyébként hány épületből áll? Ez az egész egybe van építve, vagy pedig több kisebb épület?
Hát van a nagy épület, a múzeum, hátul vannak a vendég, tehát van egy vendégház, ami egyidős a múzeummal, akkor épült az is. Hátul van az igazgatói lakás, vagy iroda is, most iroda, és ugye vannak külön a ház, meg a sok székelykapu a kerítésbe beépítve.
És a székely művelődés temploma, ez mit jelent ez a fogalom?
Mindenképpen takarja azt, hogy Sepsiszentgyörgy azon a területen nagyon fontos funkciót tölt be, és tényleg egy kulturális központ, és ennek az intézményes kerete az a Székely Nemzeti Múzeum, hiszen ott rengeteg esemény történik, rengeteg kiállítást nyitnak meg, rövidebb, időszaki, hosszasabb, tehát hogy amikor én az anyag után mentem, hogy Mezőkövesdre költöztettük, már akkor újabb kiállítások voltak az épületben, tehát látszik, hogy egy nagyon intenzív élet folyik, és ők nem csak a néprajzzal, hanem régészettel, művészettörténettel, természetismerettel is foglalkoznak, nagyon szépek a kiállításaik, mindegyik, tudnak újakat is készíteni, és most, amikor ott jártam, akkor megtudtam, hogy vásároltak is, tehát a Székely Nemzeti Múzeum épülete mellett egy szomszédtelket megvásároltak, ahová egy nagyon modern múzeumot akarnak, tehát egy képzőművészeti múzeumot létrehozni.
Ez a képzőművészeti múzeum a mai erdélyi művészet, vagy világművészetről szól?
Szerintem erdélyi művészetről szól elsősorban, hiszen az ottani képtárat ismerve, én úgy tudom, hogy ott azért elsősorban erdélyi művészek vannak, és talán a képtár is bekerül, ezt pontosan nem tudom, hogy ennek a keretei közé.
És van itt a címterem eredeti síremlékekkel. Ez mit rejt magába? Kiknek a síremlékei vannak? Itt eleve ide temetkeztek, vagy ide hozták a sírokat?
Hát én úgy tudom, hogy itt volt egy telek, amit ugye annak idején megvásároltak a múzeum céljára, és hogy itt voltak 48-as síremlékek, és valahogy ezt beépítették a múzeum udvarába. Ennyit tudok róla.
Most egy kis zene következik, majd folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Tasnádi Zsuzsannával, az Ácsolt Fatornyok Védelmező Templomok Vándorkiállításnak a kurátorával. Sokat beszéltünk a templomokról, milyenek is voltak ezek a templomok, milyen formában maradtak meg, milyen rajzokat, nyomtatványokat ismerünk. Keveset beszéltünk azonban ezeknek a díszítő motivumoknak a történetéről. Mit tudunk róluk?
A templomi berendezéseken és templomi textileken levő díszítmények nagyon régi történeti múltra vezethetők vissza, hiszen ezeket mi köznépi reneszánsz díszítményeknek is nevezzük, hiszen nagyon szépen már elődeink, és kicsit mi is foglalkoztunk itt a Néprajzi Múzeumban ennek a történetével, hogy ezek egyes motivumok, például a gránátalma vagy a ciprusfa, amik megjelennek ezeken, törököktől vettük át, de úgy, hogy a velencei mintakönyvek átvették a törököktől. Ezek a mintakönyvek átkerültek az erdélyi főúri díszítőművészetben, és onnan kerül át a köznépi, falusi, köznemesi, kisebb településekre, és ezeknek egy nagyon szép folyamatát lehet kimutatni.
És ezt hogy sikerült kimutatni?
A ciprusfát, azt például Palotai Gertrúd művészettörténész is volt, és néprajzkutató, tehát ő nagyon szépen végigkövette ennek az útvonalát a török díszítőművészettől, az olaszon át, egészen erdélyi mintakönyvekig, főúri mintákig, és onnan tovább a kalotaszegi népi textilekig, hímzésekig. És ő mondja azt, hogy például a ciprusfa, az Kalotaszegen seprűs minta, hiszen ott nem volt ismerős a ciprusfa, de egy az egyben ez a felfele, tehát egy háromszögű fa, ami felfele csúcsosodik ki, és kis bojtocskák vannak a szélén. Ő például nagyon szépen levezette, mert hogy nagyon sok motivumra manapság azt mondják, hogy ősi, és milyen eredeti, de én nekem az a véleményem, hogy ameddig ez a folyamatosság nincs szépen megmutatva, addig nem beszélhetünk, hiszen mi is tudjuk, hogy már ezek a minták ugye mintakönyvekből kerültek át, de a századfordulótól kezdve rengeteg mintalap, nyomtatott mintalap készül, és ezeket használják föl akár a vidéken élő hímző asszonyok is.
Hogyan dolgoznak a hímző asszonyok? Tehát hogyan rajzolják elő a mintát, hogy fejből hímzés közben, vagy előzőleg valamilyen írással a textilen?
Hát sokféleképpen, hiszen íróasszonyoknak nevezzük azokat, és ezeket már mi is ismerjük, mint ahogy a mezőkövesdi kis Jankó Bori nénit, hogy íróasszonyok, tehát ők előrajzolták a mintát. Tehát voltak olyan specialisták szinte minden közösségben, ahol volt, aki tudott jól írni, vagyis rajzolni. Íróasszonyok, ezek rajzoltak. És akkor ezt követően hímezték ki. De hát nyilván tudjuk, hogy vannak sablonok, drukkolással, átszurkodással tudták a mintákat átrajzolni, vagy ceruza dörzsöléssel átvették egymástól, tehát nagyon sokféle módja van ennek. És én mostanában pont ezzel foglalkozom, hogy begyűjtsem ezeket a különböző technikákat, hogy hogyan történik a tényleg a dörzsöléses, a drukkolásos, a többi mintáknak az átvete, és magukat tehát a folyamatokkal dokumentáló rajzokat is tudjuk behozni a múzeumban. Tehát nem csak a mintarajzot, hanem azt is, hogy a drukkolás során azt az összemaszatolt kék papírt, ami át van szurkodva, tehát azt is, tehát hogy tudjunk majd, ha a kiállításra kerül sor, ilyen folyamatokat is bemutatni.
Említetted azt is, hogy a templomi textíliák mintához szolgáltak. Ezeket a textíliákat kik készítették? Tehát kívülről hozták ezeket a mintákat, vagy a közösségben rajzolták, és úgy ment tovább?
Nem, én amit említettem, az elsősorban ugye a nemesi és főúri családoknak az anyagai kerültek, hiszen a templomokba adományként kerültek be ezek a nagyon szép hímzések. És nagyon gyakran ezeken szerepel, hogy kinek ki ajándékozta, hogy bánfikata, vagy akár az évszám, tehát a főúri családnak a címere benne van. Tehát ezek tulajdonképpen ilyen közegből származnak. És így aztán ott közszemlére téve nyilván forrásként szolgáltak a falusi asszonyoknak is, és ezt jól bizonyítja, hogy van is olyan a karcagi szőrhímzésünk, aminek Papos Férózsás a neve, tehát hogy ezek az elnevezések mutatják, hogy egy templomi hímzésről másolták azt a mintát, tehát úgy terjedt el ott a faluba, ezért papos, mert hogy a templomból
került. Ez nagyon érdekes, mert akkor elképzelhető, hogy ezek a bizonyos reneszánsz eredetű, reneszánszból származó minták is így jutottak.
Persze, ez természetes, igen, ez a folyamat része. Ez így van, jól láttad a folyamatot.
Ez egy nagyon érdekes dolog.
Igen, igen, mindenképpen. Folyamat része minden egyes motívum. Tehát úgy, ahogy a századfordulón említettem, hogy már voltak mintalapok, de hát akkor már elkezdődtek a különböző háziipari mozgalmak. Kalotaszegen, Pozsonyban, ugye Izabella főhercegnő, Kalotaszegen, Gyarmati Zsigánya. Tehát összegyűjtötték a már meglévő motívumokat, újra termeltek, és újból voltak szép, gazdag hímzések, amit el lehetett adni külföldön. És aztán ezek megint visszakerültek a faluba, tehát ez egy nagyon-nagyon mozgásban lévő anyag.
Na, akkor még a színekkel kapcsolatban. Ugye a főüri hímzés mintáknál az aranyszín nagyon jellemző volt, meg voltak jellegzetes színek. A népi művészetben kicsit más színek vannak. Ezzel kapcsolatban mit lehet tudni?
Itt néprajzkutatók és a hímzéssel foglalkozó kutatók azt állapították meg, hogy ugye a színes hímzés az megint a törökökkel jött a mi díszítő művészetünkbe. Tehát a nagyon színes ez az arany, a különböző szinte a szivárvány összes színe. Viszont amikor a 19. században egyes tájegységeken belül ezek a színes virágzó paraszti közösségek újabb szinte kultúrát teremtettek maguknak, hiszen mondjuk a Sárközben, ahol a lecsapolás folytán egy azért erős anyagi jövedelemhez is jutottak az egyes paraszti közösségek, ott például a viseletben fordították vissza ezt a pluszt, tehát ott azzal magyarázzák a újabb díszítőművészetüket, hogy ott emiatt jött létre. De ugyanígy kiszínesedett, és kiteljesedett a mezőkövesdi, akik summásnak jártak az Alföldre, azt tudjuk, hogy utolsó pénzüket is mindent a viseletbe fektettek, tehát ott járta ez a mondás, hogy hat korogjon, csak ragyogjon. És ott is nagyon színes lett hirtelen. Tehát olyan, mintha ebből az egyöntetű paraszti kultúrából egyes közösségek kiemelkednek, és ilyen nagyon színes virágzó viseletet, hímzést mutatnak meg. Tehát egy kicsit ez a felemelkedni akarás mutatkozik meg. Tehát kiteljesednek a minták, teljesen beborítják a felületet, felborul ez az arányos szimmetria, nagyobbak lesznek az öltések, a térkitöltés lesz a fontos, és nem az, hogy visszafogott kevés virág, vagy tehát mint ahogy a főúri hímzésekből alakult régi stílusú paraszti díszítőművészet volt.
Mikor van ez a váltás? Évtizedre pontosan meg lehet mondani?
Hát évtizedre pontosan nem lehet, mert ugye máskor alakul ki Mezőkövesden, később a Sárközben, tehát tudjuk, hogy Kalotaszeg volt az első, aztán jön Mezőköves, Sárköz.
És Kalotaszegen mikor?
Kalotaszegen a századforduló mindenképpen. Tehát 19. század vége, szoktuk mondani, hogy akkor kezdődik ez a fajta.
És korábban egyöntetű volt egyforma, nem egyforma, de egymáshoz nagyon hasonló és színtelen, mondjuk fehér hímzések voltak?
Nem mondjuk, hogy csak fehér hímzések voltak, de az a fajta, amit én mondjuk így a mezőkövesdi szűcshímzés, tehát ami a nagy rózsás, tehát én ezekre gondoltam elsősorban, hogy ezek azok a nagy kiszínesedés. De hát nyilván előtte is voltak színesek, tehát ott is a Mezőkövesden is volt egy régi, ilyesebb stílusú, piros, kék, vagy milyen az a lepedő vég, amit mindig szoktunk emlegetni. Tehát azért ott is voltak színek, csak hogy nem ennyire színes.
És az erdélyi mondjuk 17. vagy 16. századi népi hímzésekről vannak ismereteink?
Hát itt eléggé pont a 17. század egy ilyen kulcs század, hiszen itt nagyon még ugye nem beszélhetünk népművészetről, mert hogy igazán az a paraszti közösség, akihez kapcsoljuk a népművészetet, az igazán a 18. századtól létezik. Tehát ezt így röviden így tudjuk magyarázni, és akkor tudunk foglalkozni, tehát a népművészettel 18. századtól.
Most zene következik, majd a kaleidoszkóp.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Következik a Kaleidoszkóp. Először a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Rádió Annó címmel nyílt kiállítás, és ebben a kiállításban egyrészt a Magyar Rádió 2007-ben megszűnt nyíregyházi stúdiójára emlékeznek, az ottani berendezéseket, az ott dolgozóknak az emlékeit elevenítik föl, másrészt pedig a rádió történetéről, olyan érdekes dolgokkal, mint például egy 1927-es Philips rádió, vagy a Szokol rádió, vagy az Iskola rádió bemutatása, vagy 1913-ból származó gramofon, 50-es, 60-as években készített lemezjátszó, magnetofon, hanglemez, és hasonlóakat láthatnak a látogatók. Művészeti jellegű kiállítás nyílt Veszprémben Időfüggések címmel a Lackó Dezső Múzeumban, ahol a Mamiről, vagyis eredetileg 35 évvel ezelőtt marosvásárhelyi műhelyről, illetve azoknak a művészeiről, alkotásairól van szó, ezeket lehet megtekinteni. Másrészt pedig ugyanez a Mamű név 1991-ben Budaörsön megújult ma születő művek rövidítéseként, és a kettőnek az egybeesése nem véletlen. Arról van szó, hogy a marosvásárhelyi művészek közül többen a 80-as években áttelepültek Magyarországra, és miután Marosvásárhelyen megszűnt a Mamű, itt Budaörsön 91-ben újjáalapított egyesület a Mamű hagyományait jelentős mértékben tovább vitte, tovább folytatta, úgyhogy erre kívánnak, mint szellemi és esetenként személyi folytonosságra utalni az azonos címmel. A kiállításon egyébként közel 70 kiállító művész alkotásai tekinthetők meg, a művészeti praxisok sokszínűségét egy széles keresztmetszetet tárva a látogatók elé. Budapesten az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban szintén művészeti kiállítás nyílt, Tarcsányi Otília Sokféleképpen című kiállítása. Ennek a kiállításnak pedig az érdekessége, hogy növények, fák, virágok láthatók itt, lágyszárúak, színes forgatagban, akvarell, olajfestmény és más technikákkal készítve. Tarcsányi Otíliával kapcsolatban érdemes egyébként azt is megjegyezni, hogy ő már több évtizedes építészi munka után kezdett a festészetbe, és azóta nagyon sikeresen sok helyen állított ki önálló, illetőleg csoportos kiállításokon véve részt. Munkáira pedig az a jellemző, hogy a színes, fényt, életörömet sugárzó, szépségre törekvő képeket készít. Más jellegű kiállítás nyílt a Budapesti Vazarelli Múzeumban, ahol Viktor Hulik Arc Geometrica címmel a geometrikus művészetnek az alakjai tűnnek fel. A Balatonfüredi Vasari Villában pedig szobrászati kiállítás, egy különleges szobrászati kiállítás, ugyanis Rodin a Vasariban címmel 6 Rodin szobrot lehet megtekinteni, amelyek a Szépművészeti Múzeumnak a tulajdonában vannak, és nem csak maguk a szobrok láthatók, hanem a szobrok története is megelevenedik, ugyanis a művek nem akárhogyan kerültek a Szépművészeti Múzeumba, van közöttük olyan, amely kifejezetten a múzeum számára készült. Térei Gábor volt az, aki megvásárolta ezeket a szobrokat a múzeum számára. Egész pontosan a művésszel együtt működve, ő volt az, aki a minisztériumot meggyőzte a szobroknak a fontosságáról. Arról, hogy ezek a munkák az európai rangú műtárgy állománynak feltétlenül részét kell alkossák. Ezeket a dokumentumokat is lehet látni, valamint metszeteket, illetőleg 1968-ban is vásárolt a Szépművészeti Múzeum egy Rodin művet, az is megtekinthető. Ha már valaki itt jár Balatonfüreden, akkor a Polgári Interjőr a századfordulón 19-20. Század című kiállítást is érdemes a villában megtekinteni. Ez N. Csató Gizella rajzfilmes látványtervezőnek a műveit mutatja be. Győrben a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Váci Péter gyűjteményében Pompéi 2.0 címmel nyílt kiállítás. Tudjuk, hogy a Vezúv Krisztus előtt 79-ben vulkánkitörésével elárasztotta Pompéit, és olyan mozzanatokat őrzött meg számunkra, amik egyébként elvesztek volna. Kimerevítette a korabeli életet. Ez a kimerevítés tűnik föl a Pompéi 2.0 kiállításon is, amikor is német hajnal Auróra a mai világra jellemző gesztusokat, mozdulatokat életnagyságú szobrokban formázta meg, a internetre, a számítógépre kapcsolódó világunknak jellegzetes mozdulatait örökítve meg. A túlzásokra kívánta fölhívni a figyelmet. Széchenyben a Kubinyi Ferenc Múzeumban Magyar Nagyasszonyok címmel pedig történelmi nagyságunk elevenednek meg kerámia szobrok alakjában Józsa Juditnak a keze nyomán. A Budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeumban a Polihisztor történész címmel nyílt kiállítás. Itt is 200 évről van szó, de valódi 200 évvel ezelőtt született Tóth Ágoston, aki katonai pályafutással kezdte életét nagybátyjának a nyomában, aki Kőszegi Mártony Károly volt, és több felfedezést fűződik a nevéhez. A császári királyi hadmérnöki kar egyik kiváló törzstisztje volt, és ez volt az, ami miatt őt is szülei katonatisztnek adták. Katonai pályafutása jól is indult, ám korán felfigyeltek rajzoló és térképészeti képességeire. Ezt kamatoztatták is, 1846-ban például Pétervárad és környékének felmérését, szintvonalas térképének az elkészítését bízták rá. 1848-ban azonban lemondott akkor már századosi rangjáról, a szabadságharc harcosai közé állt, több fontos csatában kitüntette magát, a fegyverletétel után a magyar tisztek fölött ítéletet mondtak, akkor Aradon volt, először őt is halálra ítélték, majd néhány nap múlva megkegyelmeztek neki, várbörtönre, fogságra ítélték, Amnestia segítségével 56-ban szabadult, ekkor a gazdasági életben ispánként kezdett új életet, de 1861-ben erről a tisztségéről is lemondott, pedig már hídépítéssel is megbízták, és 1867-ben tűnik ismét föl fontos pozícióban, a korabeli minisztériumban kapott állást, közmunka és közlekedési minisztérium főmérnöke lett, és a topográfiai osztályt szervezte meg. Hivatali ideje alatt a kartográfia jelentősen fejlődött, a magyar hazai tudományos életet is fellendítette, nem véletlenül a Tudományos Akadémiának is tagja lett. De neki köszönhető az 1873-ban megalapított Magyar Földrajzi Társaság is, és az is, hogy a Pesti Magyar Királyi Tudományegyetemen térképtani és katonai tanfolyam indult, ahol igazgató tanárként hadászatot, hadművészettörténetet, tereptant és térképolvasást is tanított. Ha valaki a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban jár, akkor érdemes megnézni az 1956-os kiállítást is. Kitaszítva, befogadva címmel nyílt meg, a 20. századi magyar történelemnek kiemelkedő eseményét örökítették itt meg, és az azt követő időszakot is, azt, amikor nagyon sokan emigrációba kényszerültek, illetőleg kétségbe esett küzdelmet folytattak itthoni további életük megőrzése érdekében. Ugyanakkor az 56-os eseményeknek a hatását 1989-re szintén dokumentálják. Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban Számon tartva címmel egy hasonló jellegű kiállítás nyílt, az a kommunizmus áldozatainak, elsősorban egyházi személyeknek, papoknak, apácáknak az életét, emlékeit eleveníti föl, vértanúságukat, illetőleg a börtönben eltöltött éveiket, és azt a rendszert, ami akkoriban működött a vallásos életnek a szétszúzása érdekében. Ha már a vallási életnél tartunk, akkor a Váci Tragor Ignác Múzeumra is szeretném fölhívni a figyelmet. Ha az Úristen kiszólít, így temessenek el, címmel nyílt ugyanis itt kiállítás, ahol a váci embereknek a halál utáni életbe magukkal vitt emlékeit lehet megismerni, rózsafüzérek, viaszból készült keresztek, szent képek, szobrok, például Páduai Szent Antal, Nepomuki Szent János, Szent Ferenc, Szent Rozália, sőt, Szent Anasztáziusznak a képe is népszerű volt, akit ma már kevésbé ismerünk. A Budapesti Műszaki és Közlekedési Múzeumban mesterségem címere egy másfajta antropológiai megközelítésű kiállítást mutat be, itt ugyanis borbélyok és fodrászoknak a kellékei láthatók. Porotva, hajsütő, formázó alkalmatosság, olyan fodrászék, amiből kettő van összesen az egész országban. És a fa megmunkálás mesterei, például asztalos műhely, meg bőrműveseknek a szerszámai tekinthetők meg. A kiállítás valamennyi darabja a magángyűjteményből származik, ezért is a magángyűjtők hónapjában nyílt a kiállítás. Ha már a múltba tekintünk, akkor egy kicsit még visszamenve a múltba, a bútorok reneszánsza, Reneszánsz bútorok címmel a Tatai Kuni Domokos Múzeumban nyílt kiállítás, és az itt látható bútorok friss új szerzemények, nemrégiben restaurálták őket, jó részük Itáliából származik, a korukat, a 16. századot a török kor közegébe ágyazva mutatják be a kiállításon. A Budapesti Néprajzi Múzeumban Én voltam a gyalogfilmes címmel nyílt egy érdekes kiállítás. Keszi Kovács Lászlónak az életét mutatja be, aki 1908-ban született és tavaly halt meg, és a néprajzi filmezés kiemelkedő alakja 1937 óta készít önállóan filmeket, amelyekben a magyar paraszti életet kívánta megörökíteni minél több szempontból, fölhívva a figyelmet arra, hogy a képi dokumentáció ugyanolyan fontos, sőt, talán egy kicsit bizonyos, sőt, bizonyos esetekben még fontosabb is, mint a kultúra verbális megörökítése. Előzetesként szintén egy néprajzi eredetű kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet, Kecskeméten a népi iparművészeti gyűjteményben a Tűtől az Egérig, a hímzés múltja, jelene és jövője tekinthető meg, a kiállítás pedig abból az apropóból nyílt, hogy létrejött a Magyar Népi Hímzés Minták Tára, ez interneten elérhető, és az alapul szolgáló hímzés minták pedig a kiállításon tekinthetők meg. Elsősorban kalocsai és matyó minták láthatók, de az interneten más területeknek a jellegzetes motivumai, mintakincse is megfigyelhető, illetőleg a technikákra is jó lehetőséget nyújt ez a tár. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten hétfőn ismét jelentkezünk, addig is a viszonthallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.